Jó reggelt kívánok!
Mindannyiunknak jó a vonal, úgy gondolom, az, és önök is tisztán hallanak minket, úgyhogy bár van egy kis fizikai távolság, hiszen a jól tudom, Budapesten vannak, és már a tegnap volt a premier vetítés, vagy tegnap előtt volt a premier előtti vetítés a filmnek, a feltaláló filmnek?
Két nappal ezelőtt volt a premier, igen.
És tegnap kezdték a mozikba.
Azóta hányszor nézték meg a filmet? Önök.
Mi harmadszor láttuk most.
Igen, és...
A mai nap folyamán még kétszer fogjuk látni a kollégákkal.
De gondolom egyébként ez egy kellemes érzés. Nem gondolom azt, hogy az ember unatkozna rajta. Hát oroszlán részt is kivettek ugye a film készítéséből, mert ugye kedves felesége, Béres Klára, a cég kommunikációs igazgatója és a Béres Alapítvány elnöke is jócskán oda tette magát, és hát produceri munkálatokban is részt vett. Klára, így volt?
Hát olyan jól hangzik ez a felvezetés, az igazsághoz azt tartozik, hogy sok évvel ezelőtt mi a férjemmel határoztuk el, mert nagyon fontosnak tartottuk, hogy Béres József életét mi magunk összesítjük, hogy ez a lehető leghitelesebb legyen. Ez történt először 1999-ben, aztán az aposom 90. születésnapjára megjelent a teljes életútját összefoglaló biográfia, de akkor nem gondoltuk, nem is gondolhattuk arra, hogy ez a mű egy alapdokumentum lesz, egy alapmű lesz ahhoz, hogy másokat is tovább gondolásra inspiráljon. Ilyen értelemben valóban sokat dolgoztunk, és sokat dolgoztam aposom életének összefoglaláson, és nagyon büszke vagyok arra, hogy végül is egy nagyon fontos dokumentumot sikerült összeállítanunk. Természetesen a film előkészítésében is nagyon aktívan részt vettünk, hiszen igényelték tőlünk a filmes kollégák, és hát ez nagyon jó volt, mert számunkra is meggyőző volt az indulástól kezdve, hogy egy olyan mű fog születni, ami valóban őt fogja bemutatni, a kort fogja bemutatni, és fontos üzeneteket is fog tudni.
Szenzációs szereposztásban kerül a film bemutatásra, és készült ugye a film. A szereplő válogatásban, a forgatás részleteiben mennyire vonták bele önöket?
Igen, azokban nem. Tehát elsősorban úgy gondolom, hogy a forgatókönyv megalkotása döntő volt, hogy utána mi is kerekedik ebből ki. Lényegében a főszereplőre írták ezt a forgatókönyvet, tehát Gáspár Tibor esetében még választás alternatíva sem volt. Többi esetben ők lefolytatták a szakszerű castingot, a megfelelő szereplőknek a kiválasztását, amivel mi is teljesen elégedettek vagyunk. Úgy gondoljuk, hogy ebben hibátlan színészi játékokat látunk, de nem csak a színészi játék hibátlan, hanem a forgatókönyvtől a film zenéig minden nagyon magas mércét üt meg tulajdonképpen.
Ezt a filmet megelőzte már, bocsánat, egy sorozat is 2019-ben, egy négy részes, ez a Csebben az élet című sorozat, és miben van mondjuk különbség most a mozifilm, illetve a korábbi sorozat között?
Hát ugye az alapok ugyanazok, ugyanaz a szerző triumvirátus, Kabai Barna, Gyöngyösi Bence és Petényi Katalin, akik ennek a játékfilmnek a megálmodói voltak és a kiharcolói is. Elkészült a Magyar Televízió megrendelésére ez a négy részes játékfilm, ami több alkalommal bemutatásra is került a televízióban. De ők már akkor foglalkoztak azzal a gondolattal, hogy Béres József élete mozifilmért kiállt, és már a forgatás során kikacsingattak olyan felvételekkel a történetre, ami majd a mozi verzióhoz lesz szükséges. Így aztán valóban a történet alapja, magja az ugyanaz, mint a négy részes játékfilmben, de egy dinamikusabb, újabb vágásokkal gazdagított, mozisabb, gyakorlatilag új alkotás született.
Kedves József, én önt kérdezném, hogy milyen érzés volt megtekinteni először a filmet? Tehát milyen érzés volt szembesülni azzal, és hogy mennyire, hiszen ön akkor már, amikor az édesapja felfedezte a béres cseppet, akkor már, ha jól tudom, 20 éves volt?
Igen, pontosan.
Tehát, hogy azért van. Már egy szinte
hát nem
felnőtt...
Nem voltam gyerek.
Igen, tehát szinte felnőtt fejjel, vagy érett fejjel lehetett ezt megélni, és látta azt a küzdelmet, amit ő ezzel kapcsolatban véghez vitt, hogy milyen volt szembesülni magával a filmmel, ez milyen érzéseket váltott? Tehát azt mondta, hogy tényleg, úristen, ez pont ugyanígy zajlott. Vagy azt mondja, hát igen, nagyjából a forgatókönyvet fedi, de azért a részleteiben nem így reagált, nem úgy volt. Vagy tehát milyen érzések jöttek ki önből, amikor ezt először
megtetett? Semmiképpen, vagy általában egy művészeti alkotástól nem várhatjuk el, hogy a valóságot kopírozza, hiszen akkor nem játékfilmről beszélnénk, hanem a dokumentumfilmről, amelyek bőségesen születtek édesapámra, ha csak a Kósa filmre nem gondolok, de akár Kabai Barnáik is készítettek ugyan archívanyagokon dokumentumfilmeket. Ennek a filmnek a lényege számunkra, hogy egyrészt azok a tartalmi elemek, üzenetek, alapvetések, amelyek igazak voltak édesapám életében, azokra épüljön. Tehát torzítatlanul jelenjen meg az ő karaktere, a kor, a küzdelmeinek valósága. Most részletkérdésekben pedig a művészet eszközeivel kell élni, ami ugye fenntartja az érdeklődést, és főleg emocionálisan meg tudja ragadni az ember. Igen. Egy művészeti alkotás akkor jó, ha az ember nem tud elmenni előtte, és amikor mi ezt a filmet láttuk, főleg a négy részes sorozat formájában, hisz később azért hasonló történetet látunk a mozifilmben, akkor könnyek nélkül, vagy sírás nélkül nem tudtuk megállni. Tehát a családtagok szeméből is, természetesen elsősorban a fiú szeméből, tehát az én szememből ez könnyeket fakasztott, de érdekes módon gyermekeim, akik kevesebbet találkoztak nagyapjukkal, édesapámmal, ők rájuk ugyanilyen elementális erővel hatott, és ez nagyon fontos, mert úgy gondoljuk, hogy nem csak érzelmileg nem csak bennünket érint meg, hanem minden magyar embert, aki érezni és gondolkodni tud.
Doktor úr,
a nyíregyháziakat.
Én azt gondolom, hogy azért ez az életút, ez a feltalálás is maga tényleg egy ilyen kutató munka, már nagyon régóta filmért kiáltott, úgyhogy tök jó, hogy ez így összejött. Még mindig, kedves hallgatók, ifja dr. Béres Józseffel beszélgetünk, dr. Béres József fiával, illetve menyével, Béres Klárával, ugyanis most már országosan is vetítik a moziban a Feltaláló című filmet dr. Béres József életéről. És hát azt is említettük, hogy egy nagyon komoly időszakon kellett átverekednie magát, nem volt egyszerű a rendszerrel szembe menni, és hát elkészíteni ezt a humán gyógyászati készítményt, mert egyfajta boszorkányüldözésnek is áldozata volt az ön édesapja, kuruzslás vágyával, bűnvádi eljárás is indult ellene. Hogyan élte meg a család ezt az időszakot?
Hát őt ugye agrárkutatóként az élet és a sors és a kutatásai elsősorban egy sajátos útra terelték, tehát nem tudta magát berekeszteni csak az agráriumba, csak a növények világában folytatott kutató munkában. Így a kutatás elsodorta lényegében az ember szférájába. És hát alapvetően ez okozza a konfliktus helyzetet, hogy ezt az akkori orvostudomány, illetve az akkori politika nehezen viselte el, hogy valaki a skatujából ugye kilóg. Elsősorban édesanyámat érintette ez, hisz mi már elkerültünk otthonról, nővérem akkor is Kisvárdán, miképpen ma is ott él. Én ugye ingázom, jövök-megyek Budapest és Kisvárda között, de azért jó magam, feleségemmel, később gyerekeimmel látjuk azért a 70-es, 80-as éveknek a küzdelmeit. Édesapám nagyon sokat járt föl Budapestre, ezek miatt, a küzdelmek miatt, a szabadalomtól kezdve, a politikával való találkozók tekintetében. Úgy gondolom a legnagyobb nehézség az ott, a Baross Gábor utca 3-ban csapódott le rajta és édesanyámon. Természetesen a gyerekek ezt empátiával követik. Amit a családunkról el tudok mondani, hogy ez vasbetonként állt Béres József mögött, soha nem kérdőjeleztük meg, hiszen számára nagyon fontos volt, hogy amit ő tud és amit ő hisz a munkájának értelméről és a találmányáról vagy a felfedezéséről, azt a család kérdőjelezhetetlenül elfogadja. Ilyen szempontból egy nagyszerű háttere volt, de hátterek aztán jöttek bőven Kisvárdáról, Nyíregyházáról, gyógyszerészek, orvosok, egyszerű emberek, akik támogatták ezt a munkát, és aztán a dolgok fölgyűrődnek tulajdonképpen Budapestre, és a legmagasabb szellemi elit áll mellette ki, és részben még a politikusok is találhatók ezek között, az emberek között, például mint Posgai Imre, aki támogatja. Tehát valahogy ezt így lehetett kibírni és végigcsinálni a 70-es években, és aztán az igazi fordulatot az enyhülés, illetve a rendszerváltáshoz. Az
igen, hiszen 2000-től lett egyébként már a béres csepp hivatalos is gyógyszer, és ez egy fontos pont, én úgy gondolom, az ő életében, hiszen ettől talán ezt mondani, hogy ekkor már hivatalosan is őt elismerték, mint egy gyógyszergyártót, nem?
Így van, pontosan. Nyilván ez kellett a rendszerváltás, és kellett az, hogy létrejöjjön olyan társaság, a béres részvénytársaság, ami ezt az ügyet is tápolja. Kezdetben az volt az zászlón, hogy derüljön ki a béres cseppről az igazság, aztán az élet úgy hozta, hogy nem csak gyógyszerré válik 2000-ben a béres csepp, hanem egy gyógyszerrel a kezünkben vagy a zsebünkben, egy gyógyszer gyárá is válik ez a részvénytársaság, és ezt tudja képviselni immár több mint 30 éven keresztül azt a tudományos és azt az etikai erkölcsi vonalat, amit édesapám letett tulajdonképpen a 60-as, 70-es években.
És jelenleg zajlanak egyébként kutatások, fejlesztések a készítményt illetően, vagy ugyanaz a receptúra, ami ugyanaz a formula, ami annak idején, amit édesapja feltalált, kitalált?
Alapjaiban igen, ugyanakkor a tudomány nyilván halad előre. A készítményben 72-ben azok az eszenciális és általa fontosnak tartott mikroelemek, nyomelemek találhatók voltak, amelyek az időre jellemzőek. Időközben a készítmény pontosan a tudomány előrehaladása révén már mi magunk fejlesztettük tovább. Így például, amikor 40 éves lett a készítmény 2012-ben, akkor újabb nyomelemekkel egészítettük ki, illetve a tudomány előrehaladásával olykor egyes elemeknek a dózisán változtatunk. Az alap, a filozófia változatlan, de az élet és a tudomány halad előre.
Hát én azt gondolom, hogy ez gyönyörű végszó.
Igen.
Illetve azért tegyük hozzá, hogy biztos, hogy ő egy kitűnő apa is volt egyben. Erről még azért kérdeztük volna, hogy mennyire jutott ideje a családra, és hát azért ön is hasonló pályára került, hiszen 12 évig volt a Magyar Tudományos Akadémia Központi Kémiai Kutatóintézetének munkatársa is. Hát nyilván most már, mint a béres gyógyszergyártó ZRT elnöke is, hát elég komoly tapasztalata van a területen. Én azt gondolom, hogy akkor ő, mint apa is most nagyon-nagyon büszke lenne.
Természetesen, ezt már életében is meg tudta fogalmazni, hisz jó ideig együtt dolgoztunk, hogy a cég 89-ben alakul, és egészen 2006-ban bekövetkezett haláláig ő azért figyelő tekintetét vetette a cégre, és részt vett a vállalkozás életében is. Úgy gondolom, hogy ő már nyugodtan távozott is az élők sorában, hogy tudta azt, hogy mennyire is fiára hagyhatja ezt az ügyet, nem beszélve természetesen mindazokról a kiváló kollégáinkról, akikkel együtt 30 év alatt együttműködtünk, hisz nélkülük mi csak félkarú óriások lennénk.
És a család többi tagja is kiveszi a részét ebből a gyógyszergyártásból? Tehát, hogyha azt veszük például, akkor az unoka is e felé irányul?
Igen, de természetesen nem lasszóval fogjuk a gyerekeinket ehhez a munkához, de mindaz, ami körülengi ezt az ügyet, és lényegében az édesapám hagyatékának vagy emlékének áldozása az nem csomópontokhoz köthető, természetesen nagyon fontos egy 100. születésnap, ilyen egyszer történik az ember életében, de ez egy folyamat tulajdonképpen. Tehát mi folyamatosan foglalkoztunk és foglalkozunk, és nem csak halála után, hanem főleg életében próbáltuk őt segíteni és támogatni, és hát ez a szellemiség beszüremkedik természetesen a családaink mindennapjaiba, és így gyerekeinket is ez megfertőzi. Legnagyobb gyermekünk, Melinda lányunk, a borászatunk, az erdőbényei borászat.
Igen, hiszen ott van egy
borászat. Vezette, hál' Istennek most két gyereke van, tehát most éppen nem ő vezeti operatíve, de fogja. Ugyanígy Marcel fiunk, középső gyermekünk, hisz három gyermekünk van, mint közgazdászok dolgoznak a vállalkozásban, ő pedig lényegében az innovációs vonalnak egy felelős vezetője.
Hát akkor úgy gondolom, hogy mindennyiukat megcsapta ez a szél, és bevonzotta valamilyen szinten a vállalkozásba őket. És még kedves Klára, egy utolsó kérdés a filmmel kapcsolatban, hiszen ennek van most igazán apropója itt a születésnappal kapcsolatosan, hogy milyen a fogadtatás így az első vetítések után, ezt tudják-e mérni, vagy tudták-e mérni, milyen volt a vízhang a premier előtti vetítésen, ugye a díszvetítésen, milyen volt a fogadtatása a filmnek?
Igen, hát mi nagyon reménykedtünk abban, hogy kellő objektivitással is tudjuk nézni a filmet, és hogy az én férjem már említette, nagyon kiváló alkotásnak tartjuk, de valóban a puding próbálja az evés. Hát a indulás az csodálatosnak ígérkezik, már azzal, hogy nagyon-nagyon sok mozi bejelentette az igényét, ez mindenképpen azt tükrözi, hogy az emberek kíváncsiak, várják, és hát az első bemutatások, a sajtópremiér, illetve a nagypremiér az óriási sikerrel zajlott, hatalmas tapssal végződött, hát nekünk ez nagyon felemelő érzés. Még egyszer hangsúlyozom, igazán ennek a fontosságát nem a mi családunknak a szükséglete jelenti, hanem tényleg, hogy a társadalomra hogy tudhatni. És ahogy a Jóska már mondta, a legszebb az, hogy a fiatalokat is képes megérinteni. Én nagyon figyeltem arra, hogy a gyerekeim korosztálya 20 éves fiatalok, 10 éves már, tehát kamaszok, hogy reagálnak, és számomra is meglepetés volt az, hogy ők milyen nyitott lélekkel és nyitott szívvel képesek voltak ezt befogadni. Sokan visszakérdeznek, hogy tényleg így volt, de jó, hogy láttuk. Tehát üzenete van, üzenete mindenkinek, úgyhogy reméljük, egyelőre még reméljük, hogy valóban nagy siker is lesz majd.